Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Meghiúsult az a május közepére Portugáliába tervezett csúcs találkozó, amelyen az Európai Bizottság elnöke vitatta volna meg néhány ország vezetőjével egyebek mellett az alkotmányozási folyamat hogyan továbbját. A tárgyalás végül is a nem meghívott tagállamok vezetőinek tiltakozása miatt nem jön létre. Gyévai Zoltán, a Brux Info elemzője azt mondta, a csúcs találkozó csak a megosztottságot növelte volna.
Barroso szóvivője azzal magyarázta az ötletet, hogy a bizottság elnöke szeretne egyfajta ötletbőrzét tartani az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokról, kezdve az alkotmányos szerződés sorsával, és egészen át az energiapolitikán át más fontos kérdésekig. Azonban kezdetől fogva a sajtó is gyanakodva tekintett a kérdésre, és úgy tekintette Barroso kezdeményezését, mint egyfajta törekvést arra, hogy az Európai Bizottságot pozícionálja az alkotmányos szerződésről folyó vitában, ugye, ami hamarosan hát a célegyenesbe fordul, amikor a német elnökség a jövő hónapban az Európai Uniós csúcs találkozó megteszi majd a javaslatait.
A legtöbb szó arról esett a sajtóban, illetve azzal foglalkozott a legtöbbet a sajtó, hogy mely országok vettek volna részt ezen a találkozón. Erről már lehet tudni biztosat?
Végleges lista nem készült róla, de meghívottak sajtóértesülések szerint között lett volna a német kancellár, újra megválasztott francia elnök, a spanyol miniszterelnök, a cseh és a lengyel kormányfő, de közöttük volt egyébként minden bizonnyal Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő is.
Említette, hogy az alkotmányos válság megoldása lett volna az egyik fő témája ennek a csúcs találkozónak. Az említett országok viszont nem feltétlenül azok, amelyek alkotmányellenesek lennének.
Valóban így van, rengeteg találgatásra adott okot egyébként ez a betonosan nem létező lista is, ebből a úgynevezett csúcs találkozóból, mini csúcsból ezt a sajtó így nevezte, végül nem lett semmi, éppen azért, mert Barroso kezdeményezésével nagyon a tyúk szemére lépett néhány olyan országnak, aki úgy gondolta volna, hogy a helye lett volna az asztalnál. Példaként említeném egyébként például Guy Verhofstadt belga miniszterelnöket is, aki ráadásul a jövő hónapban választások elé néz. És az ilyen kérdést ugye különösen választások előtt nagyon érzékeny presztízsvereségként könyveli egyes országban, hogyha őket nem hívják meg egy ilyen dzsemborira. Tehát tulajdonképpen Barroso, hogy teszik, egy jókora hibát követett el, amikor egyáltalán ez az ötlet megfogant a fejében, illetve hallgatott esetleg tanácsadóira, hiszen ez egy ilyen kezdeményezés tulajdonképpen, amelyet a se füle, se farka, igazából csak arra jó, hogy megossza a tagállamokat, amire egyébként a legkevesebb szüksége van most az Európai Uniónak, hiszen tudjuk azt, hogy az alkotmányos szerződés ügyében egy nagy a megosztottság a tagállamok között.
Korábban is volt már egyébként Barrosónak ilyen terve, hogy nem az összes tagállammal tartott volna tárgyalást?
Barrosónak nem nagyon volt ilyen terve, tulajdonképpen volt, arra sor kerül gyakran, hogy az Európai Bizottság elnöke találkozik uniós állam és kormányfőkkel, általában bilaterális, tehát kétoldalú alapon, sokan meg is látogatják Barrosót és az Európai Bizottságot Brüsszelben, legutóbb éppen a lengyel miniszterelnök tett egy ilyen munkalátogatást Brüsszelben. Hasonló kezdeményezésekre azért, amikor az Európai Bizottság elnöke különvonul diskurálgatni néhány ország, állam és kormányfőjével, azért nem nagyon van rá példa, már csak azért sem, mert az Európai Bizottság jellegénél és szerepénél fogva is mindig a közösséget, a közös érdekeket, tehát a 27 tagállamot kell, hogy képviselje.
Mi várható az elkövetkező hónapokban? Angela Merkelnek, mint a német soros elnökség vezetőjének, ugye van egy olyan feladata, hogy a június végi uniós csúcs találkozóra megalkosson egy menetrendet az alkotmányozás hogyan továbbjáról.
Valóban arról van szó, hogy a német elnökségnek azt a felhatalmazást, azt a megbízást kapta a tagállamoktól, hogy június végére próbáljon egy menetrendet felállítani a hogyan továbbról, tehát az alkotmányos szerződéssel hogyan haladjanak tovább, hogyan éleszték fel a vitát, és milyen keretek között próbálják rendezni a kérdést. Természetesen azt mindenki kíváncsian várja, hogy a menetrenden túl meddig fog eljutni a német elnökség, hiszen ezt mindenki tudja, hogy nem elég itt egyfajta menetrendet felvázolni. Bizony olyan alapvető kérdésekre is meg kell azért tudni majd adni a választ, hogy hát minek nevezzék ezt a dokumentumot, hiszen egyre többen gondolják úgy, hogy az alkotmány nem megfelelő elnevezés, tehát hanem inkább egy módosító szerződésről lesz szó valószínűleg, és hogy a majdani vitára, ami majd a kormányközi konferenciába fog torkolani valószínűleg a következő fél évben, tehát a portugál elnökség idején, mire kéne koncentrálni, milyen kérdésekre. Ilyen több közelítés is létezik ebben a dologban. Van, aki azt mondja, hogy igazából csak az intézményi kérdésekre kellene, a legfontosabb intézményi kérdésekre kellene koncentrálni, például, hogy az Európai Tanácsnak legyen állandó elnöke, vagy legyenek külügyminisztere, vagy pedig legyen a szavazati rendszerrel, és egyebekre gondolok. Ezek ugye a hatékonysági kérdések elsősorban. Maga az alkotmányi szerződés, ami ugye 2 évvel ezelőtt tulajdonképpen a formában megbukott, ennél sokkal többről szólt, hiszen alapvető demokratikus, az intézmény kérdéseken túl demokratikus, transzparenciával összefüggő kérdésekkel is foglalkozott, és más nagyon fontos jogi kérdésekkel is. Az még a jövő kérdése, hogy vajon más országoknak az a törekvése, hogy esetleg ne szűkítsék az alkotmányszerzés keretét, hanem inkább bővítsék, tehát tegyenek hozzá még új elemeket, mint a szociális politika, az energiapolitika, hisz az Európai Unió azóta fejlődött. Például az energiapolitika egészen más megközelítésbe került, hogyha belegondolunk, mint 2 évvel ezelőtti helyzetben volt. Tehát, hogy ezeket hogyan tükröztessék a dokumentumban. Az látható, hogy Merkelnek még nagyon sok munkája lesz a következő 1-1.5 hónapban, és nagyon sok fog múlni azon, hogy milyen pozíciót fogadnak el az úgynevezett kulcsországok, vagy problematikus országok, mint Nagy-Britannia, Lengyelország és Csehország, de ugye Franciaország is, ahol néhány nap múlva tudjuk meg majd a következő francia államfőnek a nevét.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A hírek előtt már szóltunk arról, hogy hogyan válhat egy ország uniós tagállammá. Az elkövetkező percekben megvizsgáljuk, hogy Magyarország jól teljesítette az elmúlt 3 évben. Foris Györgytől, a Brux Info szakértőjétől megtudják azt is, hogy a közösség szemében kiszámít eminens tagországnak. A hírek előtt és az előző műsorban is beszéltünk Antal József volt miniszterelnöknek erről a bizonyos leveléről, amelyben 1900 Magyarország felvételét az Európai Unióba. Annak idején ez egy természetes és magától értetődő dolog volt, hogy jelentkezünk az Európai Unióba?
Attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, Magyarország oldalról, vagy pedig az Európai Közösség oldalról. Az Európai Közösség oldalról mérhetetlen meglepetést okozott. Ugye hát alig 2 évvel vagyunk a berlini fal leomlása és általában a kelet-európai rendszerváltások után. Eredetileg, például mielőtt Antal József kivitte ezt a bizonyos híres levelet, az Európai Unió arra biztatta ezeket az új demokráciákat, hogy bátran fogalmazzák csak meg, hogy mit várnak az európai közösségtől segítségül ahhoz, hogy ez az átmenet ez tényleg jó úton haladjon előre. Ők gazdasági segítségre gondoltak, vámkóta leépítésre, áru kontingensekre, netán pénzügyi támogatásra, és hihetetlenül megdöbbentek, mai visszaemlékezésekből lehet tudni, amikor tulajdonképpen 1 évvel a magyarországi demokratikus kormány hatalomra kerülése után a demokratikusan választott miniszterelnök egy olyan levelet vitt ki, amiben tagsági aspirációkat élet. Azért ne nevezzük egyébként tagfelvételi kérelmek, mert ez még nem az volt. Ez csak annak a megfogalmazása volt, hogy Magyarország politikai célnak tekinti, hogy majd taggá szeretne válni. Végül is hát tudjuk, magát a tagfelvételi kérelmet 3 évvel később adtuk be. De minden esetre már ez a levél is sokot okozott, mert erre nem számítottak. Tehát az EU meglepetést okozott. Magyarország oldalán azért nem okozott meglepetést, mert igazából már a rendszerváltás küszöbén, sőt, hát azt megelőzően is bizonyos értelmiségi intellektuális körökben tudni lehetett és tudták is, hogy a magyar konszolidáció, a magyar prosperitás, a magyar gazdasági politikai jövő számára létkérdés, hogy előbb-utóbb a gazdasági közösségnek, a közös piacnak, az európai közösségnek a szerves részévé válhasson.
Tekintsük kiinduló pontnak Antal József levelét. 1991, illetve Magyarország 2004 május 1-jei csatlakozása között 13 év telt el. Felkészülési idő bőven volt, a később induló csatlakozási tárgyalások során elvileg megegyezett Magyarország és az Európai Unió mindenben. Mindemellett érte 2004 május 1-je után meglepetés Magyarországot?
A legnagyobb meglepetés furcsa módon az volt, hogy nem volt meglepetés. Akkoriban a taggáválást közvetlenül megelőző időszakban nagyon sok olyan nyilatkozat, cikk, elemzés elhangzott, napvilágot látott, hogy jó-jó ez a tagság, de hát itt azért ez nagyon sokat még felkészületlenül fog érinteni, és itt el fognak vérezni majd rétegek, és hogy ha majd tagok leszünk, meglátjátok. Most ehhez képest tulajdonképpen május 1-én tagok lettünk, és május 2-án az igazán semmi nem történt az emberek életébe, és a legnagyobb hatása, tulajdonképpen negatív hatása, utána elég sokáig az volt, hogy az emberek nem érezték azt, hogy itt változott valami. A gazdasági alanyok azért nem érezhették, mert a társulási szerződés értelmében az ipari piacot teljes mértékben és a mezőgazdaság piac 80%-a is tulajdonképpen szabadkereskedő alapon egymásban nyílt. Szerves részévé vált már a magyar gazdaság ilyen szempontból az Európai Uniós közös. Tehát nem nagyon volt tényleg az agrárfélet leszámítva újdonság a dologban.
A közös valuta bevezetéséhez szükséges Maastrichti feltételek nem megfelelő teljesítése miatt többször elmarasztalta az Európai Bizottság Magyarországot, más ügyekben is kötelező költségszegési eljárások indultak. Mindezek mellett jó tagnak bizonyultunk az elmúlt 3 évben, összevetve például a többi 2004-ben csatlakozott tagállammal?
Mások a kritériumok. Nem feltétlen az a jó tag, ahol egekbe szökik a GDP, meg a politikusokat sem feltétlen ugyanúgy ítélik meg külső, tehát nem magyarországi környezetben, országon. Jó tagnak számít az, amely ország nem bontja meg a meglévő közösség kohézióját. Ilyen szempontból inkább az utóbbi időben több panasz volt Lengyelországra, például, mint Magyarországra. Magyarországnak a megítéltsége ebből a szempontból meglehetősen jó és pozitív. Aztán jó tagnak minősül az, amik szintén a politika, a politikai vezetés megítéltsége, amelyik kiszámítható, amelyik stabil. Magyarországnak kiugróan jó volt a rekordja, tulajdonképpen mindmáig. Magyarország az egyetlen, ahol a kormányok kitöltötték a mandátumaikat, tulajdonképpen rendszerváltás. A mi esetünkben annyi történt most legutóbb, hogy az előző szocialista kormány periódusban fél időben a vezető személye változott, a koalíció akkor is megmaradt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 31. adását hallották, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!